Meghalt. Robbant ki Verából. Igen, meghalt. Mondta Armstrong. Néma csönd lett. Hosszú, néma csönd. A hét ember csak nézte egymást, és nem tudott szavakat találni. A vihar éppen akkor tört ki, amikor az öreg úr holttestét becipelték az ajtón. A többiek a halban álltak. Hirtelen nagy sistergéssel és zubogással ömleni kezdett az eső. Amikor Bloor és Armstrong fölment a holttesttel a lépcsőn, Vera Clayton hirtelen sarkon fordult és bement az üres ebédlőbe. Úgy volt, ahogy hagyták. A befőtt érintetlenül állt a tálalón. Vera az asztalhoz lépett. Pár pillanat múlva Rogers lépett be neztelenül a szobába. Amikor meglátta a lányt, meghökkent, aztán kérdő pillantást vetett rá, és azt mondta, bocsánat, kisasszony, csak azt akartam megnézni, hogy... Vera olyan harsányan, hogy maga is meglepődött rajta, ezt mondta. Eltalálta Rogers! Nézze meg! Csak hét van! MacArthur tábornok az ágyán feküdt. Miután Armstrong még egyszer megvizsgálta, elhagyta a szobát és lement a földszintre. A többiek a társalgóban gyűltek össze. Miss Brent kötött. Vera Clayton az ablaknál állt és kibámult az zuhogó esőbe. Bloor kezét a térdén nyugtatva egyenesen ült egy széken. Lambert nyugtalanul járkált föl alá. A szoba túlsó végében Wargrave bíró egy öblös karosszékben üldögélt, félig le volt hunyva a szeme. Amikor az orvos a szobába lépett, kinyitotta, éles, átható hangon megkérdezte. Nos, doktor? Armstrong nagyon sápadt volt. Szó sincs szívszélhűdésről, vagy valami efféléről, mondta. MacArthur tarkon vágták egy olmosbottal, vagy valami hasonló szerszámmal. Halk morajt támadt, de megint megszólalt a bíró éles hangja. Megtalálta a szóban forgó fegyvert? Nem. Mégis biztos a dologban? Feltétlenül. Wargrave bíró nyugodtan így szólt. Most már semmi kétség hányadán állunk. Nem volt vitás, kiveszi át az irányítást. Délelőtt Wargrave a nyugágyban kuporgott a teraszon, nem csinált semmit, csak töprengett. Most minden további nélkül átvette a parancsnokságot, ahogy hivatali működése alatt megszokta. Mintha csak a bíróságon elnökölt volna. Megköszörült a torkát, és újból beszélni kezdett. Ma délelőtt, miközben a teraszon üldögéltem, megfigyeltem, mit művelnek, uraim. Semmi kétségem nem volt afelől, hogy mi a céljuk. Nyilván az ismeretlen gyilkos után kutatták át a szigetet. Úgy, ahogy mondja, felelte Philip Lombard. A bíró folytatta. És kétségtelenül... Ugyanarra a következtetésre jutottak, amire én, hogy tudnilik, Anthony Murdstone és Mrs. Rogers halála nem volt se véletlen, se öngyilkosság. És nyilván eljutottak bizonyos következtetésre arra vonatkozólag is, hogy Mr. Leckie milyen célból csalt minket erre a szigetre. Őrült a fickó, elmebajos, mondta rekedten Bloor. A bíró köhintett egyet. Ez majdnem biztos, de a végeredmény szempontjából alig lényeges. Fő feladatunk, megmenteni az életünket. Armstrong remegő hangon megszólalt. Higgye el, hogy nincs senki a szigeten. Senki. Csöndesen folytatta. Úgy, ahogy ön érti, valóban nincs. Én már kora délelőtt eljutottam erre a következtetésre. Akár előre meg is mondhattam volna, hogy kutatásuk eredménytelen lesz. Ennek ellenére szilárd meggyőződésem, hogy Mr. Leckie, hogy én is úgy nevezzem, ahogy ő nevezi magát, igenis a szigeten van. Még tovább is megyek. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó terv sem több, sem kevesebb, mint az, hogy törvényt üljön bizonyos egyének felett, olyan bűnök miatt, amelyekért a törvény nem vonhatja felelősségre őket, csak egyetlen mód van rá, hogy ezt a tervet végre tudja hajtani. Mr. Leckie csak egyféleképpen kerülhetett a szigetre. A dolog teljesen világos. Mr. Leckie, közülünk valaki. Nem, nem, nem! Vera tört ki, szinte nyűszítve. A bíró éles pillantást vetett rá, aztán így szólt. Kedves kisasszony, a tényekkel szembe kell néznünk. Valamennyien életveszélyben vagyunk. V.E. Leki, közülünk valaki. A 10 ember közül, aki a szigetre érkezett, 3 már egyszer mindenkorra mentesek minden gyanú alól. Anthony Marston, Mrs. Rogers és MacArthur tábornok már tisztázták magukat. 7 maradtunk, és hetünk közül valaki, ha szabad így kifejeznem magam, egy álcázott kis néger elhallgatott és körülnézett. Egyet értenek velem? Armstrong azt mondta, elképesztő, de alig, hanem igaza van. Feltétlenül, mondta Bloor. És ha kíváncsi rá, van is egy elképzelésem. Bargrave bíró hirtelen kézmozdulattal elhallgattatta, csöndesen azt mondta. Azonnal rátérünk, pillanatnyilag azt szeretném megállapítani, valamennyien egyetértünk-e a tény megállapítást illetően. Emily Brent, aki még mindig kötögetett, azt mondta. Logikusnak látszik az érvelése. Tökéletesen egyetértek vele, hogy valamelyikünk az ördög megszállottja. Képtelen vagyok elhinni, suttogta Vera. Egyszerűen képtelen. Lombard? Kérdezte Wargrave. A legnagyobb mértékben egyetértek önnel, uram. A bíró elégedetten bólintott. Aztán így szólt. Hát akkor vizsgáljuk meg a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat. Először is. Van-e okunk arra, hogy valakit különösképpen gyanúsítsunk? Azt hiszem, Mr. Bloor, önnek van valami mondani valója. Bloor nehezen lélegzett. Lombardnál revolver van, mondta. És tegnap este hazudott, be is ismeri. Philip Lombard megvetően mosolygott. Azt hiszem, legokosabb, ha újból elmagyarázom a dolgot. Meg is tette, röviden, tömören előadta a történetét. Mivel tudja bizonyítani, kérdezte élesen Bloor. Ezt a mesét semmivel se tudja alátámasztani, a bíró köintett egyet. Sajnos, mondta, mindnyájan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Csak is abból indulhatunk ki, amit mondunk. Előrehajolt tulajdonképpen. Még egyikük se fogta fel, milyen sajátságos helyzetben vagyunk. Szerintem csak egyetlen dolgot tehetünk. Azt kell megállapítanunk, van-e köztünk olyan, akit a rendelkezésünkre álló, nyilvánvaló bizonyítékok alapján minden kétség nélkül fel lehet menteni a gyanú alól. Dr. Armstrong gyorsan megszólalt. Engem mindenki ismer a szakmában, már maga a puszta gondolat, hogy engem lehetne gyanúsítani. A bíró őt is elhallgattatta egy kézmozdulattal, mielőtt még befejezhette volna a mondatot. Wargrave vékony, éles hangon azt mondta. Én is közismert személyiség vagyok, csak hogy ez semminél is kevesebbet bizonyít, kedves uram. Megesett már, hogy akadt orvos, aki megőrült, mint ahogy bíró is megőrült már. Meg, tette hozzá Bloorra nézve, rendőr is. Lombard szólalt meg. Minden esetre föltételezem, hogy a nőket kihagyja a dologból. A bíró felúszta a szemöldökét, aztán a törvényszékről jól ismert, hirtelen csípős hangsúlyával azt mondta. Ha jól értem, ezzel azt akarja mondani, hogy nőket nem foghat el gyilkolási téboly. Nem, felelte ingerültan Lombard. De alig, ha tartom lehetségesnek, hogy... Abba hagyta. Wargrave bíró még mindig ugyanolyan éles, csípős hangon Armstronghoz fordult. Dr. Armstrong, föltételezhető egy nőről, hogy képes olyan erős ütést mérni valakire, amilyennel szegény MacArthurt megölték? Feltétlenül képes, felelte nyugodtan az orvos. Persze csak akkor, ha van hozzá megfelelő szerszáma. Például gumibot vagy ólmosbot. Nem igényel túlságosan nagy erőkifejtést? Egyáltalán nem. Wargrave bíró jobbra-balra csavargatta teknős békaszerű nyakát, azt mondta. A másik két gyilkosság esetében mérget alkalmaztak, nyilván senki se vitatja, hogy ilyesmit olyan személy is elkövethet, aki csak igen kis testi erővel rendelkezik. Maga őrült! Kiáltotta dühösen Vera, a bíró tekintete lassan feléje fordult és megállapodott rajta. Egy olyan ember tárgyilagos tekintete volt, aki megszokta, hogy mérlegre tegye az embereket. Vera azt gondolta, úgy néz rám, mint valami vádlottra, és... A gondolat őt magát is meglepte, ki nem állhat. A bíró kimért hangon azt mondta. Kedves kisasszony, próbáljon meg uralkodni magán. Egyáltalán nem vádoltam önt. Miss Brent felé bólintott. Remélem, Miss Brent, ön nincs megsértve, amiért azt állítom, hogy mindnyájan egyformán gyanúsak vagyunk. Emily Brent még mindig kötött, föl se nézett, hűvösen felelte. Azt a föltevést, hogy bűnös lehetek egy felebarátom meggyilkolásában, nem is beszélve arról, hogy három felebarátom életéről van szó, természetesen képtelenségnek tartaná bárki, aki csak egy kicsit is ismer, ugyanakkor azonban a legteljesebb mértékben tisztában vagyok azzal, hogy nem ismerjük egymást ilyen körülmények közt, tehát tökéletes bizonyítékok nélkül senki sem menthető fel a gyanú alól. Miként már mondtam, egy sátán van köztünk. Akkor hát egyetértünk, mondta a bíró. Pusztán a jelleme vagy a pozíciója alapján senki sem menthető fel a gyanú alól. Lombard megszólalt. És hogy állunk Rogers-szel? A bíró ránézett, a személyes erebbent. Miért? Hogy állhatnánk vele? Szerintem őt teljesen kihagyhatjuk a dologból, mondta Lombard. És pedig milyen alapon? Kérdezte a Wargrave bíró. Egyrészt nem elég intelligens, felelte Lombard. Másrészt az egyik áldozat a felesége. A bíró megint felhúzta a szemöldökét. Az én időmben fiatalember számtalan férfi került elém feleséggyilkosság vádjával, és bűnösnek találtatott. Ez igaz. Feleséggyilkosság csak ugyan elképzelhető. Majd, hogy nem természetes, mondhatnánk. De az adott esetben nem az... Azt még el tudom hinni, hogy Rogers megölte a feleségét, mert félt, hogy összeroppan és elárulja őt, vagy megunta, hogy egy fiatalabb nő személlyel akart összeállni. Azt azonban nem tudom elképzelni, hogy ő volna az eszelős, Mr. Lecky, aki őrültségében nekiáll igazságot szolgáltatni, és a saját feleségével kezdi egy olyan gaztett miatt, amelyet együtt követtek el. Wargrave bíró így felelt. Ön bizonyítéknak tekint valamit, amit csak hallomásból tud. Egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy Rogers és a felesége csak ugyan összeszövetkeztek és megölték munkaadójukat. Ez lehet hamis állítás is, ami azért hangzott el, hogy Rogers is ugyanolyan helyzetben lévőnek tűnjön fel, amilyenben mi vagyunk. Mrs. Rogers tegnap esti rettegése annak is tulajdonítható, hogy rájött, a férje megháborodott. Rendben van, mondta Lombard. Fogadjuk el hát az ön feltevését. Mr. V. A. Lecky közülünk valaki. Egyikünk se kivétel, mindnyájunkról feltételezhető. Wargrave bíró azt mondta. Az én álláspontom az, hogy senki se lehet kivétel jelleme, pozíciója vagy a valószínűség alapján, vagyis azt kell megvizsgálnunk, hogy a tények alapján kiküszöbölhető-e egy vagy több személy. Egyszerűbben fogalmazva, van-e köztünk egy vagy több olyan személy, aki nem adhatott be Ciancalit Anthony Marstonnak, kelleténél nagyobb adag altatót Mrs. Rogersnek, és arra se volt alkalma, hogy halált okozó ütést mérhessen MacArthur tábornokra. Blur borús arccal fölragyogott, előrehajolt. Igaza van, uram, mondta, ez a lényeg. Nézzük meg hát alaposabban a dolgot. Ami a fiatal Marstont illeti, az ő esetében szerintem senki sem menthető fel a gyanú alól, már felvetődött a gondolat, hogy kintről csempészett valaki valamit a poharába, mielőtt utoljára töltött volna magának. De olyan valaki, aki a szobában tartózkodott, még könnyebben megtehette. Nem emlékszem rá, hogy Rogers bent volt a szobában, de közülünk, többiek közül kétségtelenül bárki megtehette. Egy kis szünetet tartott, aztán így folytatta. Most pedig vegyük Rogers-nét. Az ő esetében két ember gyanús elsősorban, a férje és a doktor. Bármelyikük játszva megtehette, hogy Armstrong felugrott, egész testében remegett. Tiltakozom! Ez mégiscsak tűrhetetlen. Esküszöm, hogy az altató, amit az asszonynak adtam, nem volt több a... Dr. Armstrong! A vékony fanyar hang parancsoló volt a doktor. Hirtelen abbahagyta a mondat közepén, a szemtelen vékony hang megfojtatta. Az önfeláborodása nagyon természetes, mindazonáltal be kell ismernie, hogy a tényekkel szembe kell néznünk. Ön is, Rajasi, csak ugyan könnyen beadhatott egy halált okozó adagot az asszonynak. Most nézzük a jelenlévők közül a többieket. Volt-e rá lehetőségünk? Nekünk. Nekem, Blore felügyelőnek, Miss Brandnek, Miss Claytonnek és Mr. Lombardnak, hogy mérget alkalmazzon. Fölmenthető-e bármelyikünk teljes mértékben a gyanú alól? Egy kis szünetet tartott. Szerintem nem. Közelébe se voltam az asszonynak, mondta dühösen Vera. Minnyáján esküvel bizonyíthatják. Wargrave bíró várt egy darabig, aztán azt mondta. Emlékezetem szerint a tények a következő.